Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szavát a Márk evangéliumából fogom olvasni, az 5. fejezet első 20 versét. Márk evangéliuma 5. fejezetének első 20 versét hallgassuk alázatos szívvel. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokba volt a lakása, és akit lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítellek, ne kínozz engem! Jézus ugyanis azt mondta neki: menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből! És megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felelt: légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba mentek, mire a nyáj mintegy 2000 állat a szakadékon át a tengerbe zuhant, és belefulladt a tengerbe. Akik pedig legeltették, elfutottak és elvitték a hírt a városba és a környező településekre, erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, aki benne a légió volt, felöltözve ül és eszén van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városba, milyen nagy dolgot tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Amen. Drága testvérek, szeretettel köszöntellek benneteket. Nagy öröm van a szívemben, hogy itt lehetek közöttetek, és eljutottam hozzátok. Nem csak egyedül jöttem, hanem a párommal, feleségemmel, Etelkával. Elkísért, és ma este együtt van itt velem, és nem tudom, hogyha apósom a sugárterápiás kezelésről Debrecenből eljutott-e az alkalomra, és itt van Intik, hogy nincsen itt. Különös hála van a szívünkben azért, mert nagy próbákon mentünk keresztül, amelyről bizonságot fogok tenni az esték folyamán, hogy Isten hogyan hozott ki bennünket nagy-nagy mélységekből, és öröm van a szívemben azért is, mert Az este még a hátszegi kórházba infúzióra voltam kötve, és nem volt biztos az, hogy eljutok ma közétek, de Isten megerősített, és nagyobb volt az ördög hatalmánál, és 500 kilométer vezetés után újra itt vagyok. Figyelmeztetni szeretnélek benneteket, ha ne talán összeesnék a szószéken, akkor énekeljetek, és ne keseredjetek el, de hiszem azt, hogy Isten erőt ad, hogy szolgálni tudjak közöttetek. Hát először arról szeretnék beszélni, drága testvérek, hogy ne legyen teológiai nyelv az, amiről szól a program, hogy milyen az élet gadarába. Először arról szeretnék nektek beszélni, hogy ma mi gadara, és ma hol van gadara. Ha egy amerikai gyalogost megkérdezel, hogy neki mi gadara, akkor azt fogja mondani, egy nevet fog mondani, és azt fogja mondani, hogy Vietnám. Ha egy 70-80 éves zsidót megkérdezel, hogy micsoda gadara, akkor fog mondani egy nevet, és ezt fogja mondani, hogy Auschwitz. Ha Mózes kérdeznénk meg, hogy micsoda gadara, ő így nevezné, hogy Egyiptom. Ha Lótot kérdeznéd meg, hogy micsoda gadara, ő Sodomának nevezné. Ha azokat a zsidókat kérdeznéd meg, akiket elhurcoltak, nem mint Hitler 4 évig, hanem 70 évig a babiloni fogságba, felégetve Jeruzsálemet, kiéheztetve olyannyira, hogy az anyák a tőlük elmenő méhlepényért verekedtek, meg megegyeztek, hogy kinek eszik meg ma a gyermekét, és kinek holnap. Ha tőlük megkérdeznéd, hogy micsoda gadara, akkor ők azt mondanák, hogy Babilon. És a sokatoktól itt, akik ebbe a terembe ültök, megkérdeznénk, hogy neked mi gadara, akkor azt mondanád, hogy az a földi pokol, amiben éltem addig, amíg meg nem ismertem Jézus Krisztust. Amíg át nem éltem az Istennek a kegyelmét. És drága testvérek, vannak itt sokan közöttünk ma este is, akik még mindig gadarába vannak. Őértük szól az ige, és őértük van ez az evangelizáció, és őértük volt feltéve ez a kérdés, hogy milyen testvérem az élet gadarában. Vagy fordítsam le magyar nyelvre jobban, hogy jobban érthető legyen? Magyar nyelvre így hangzik lefordítva ez a kérdés, hogy milyen az élet gadarában, hogy érzi magát az ördög nálatok? Hogy érzi magát nálad az ördög? Hogy érzi magát az ördög a faludban, a városodban? Hogy érzi magát az ördög a családodban, otthon, a házadban belül? És hogy érzi magát az ördög a szívednek a mélyén, megbújva és meglapulva? Milyen az élet gadarában? Milyen az az élet, amit ide hoztál? Mert nem tudom, testvérek, hogyha figyeltétek, hogy mi volt a démonoknak, az ördögöknek a 4 kérése Jézus felé. A 4 kérése Jézus irányába. Mi volt az első? Az első az volt, drága testvérek, hogy Jézus ne kínozza őket. Mert Jézusnak a puszta jelenléte kínozza az ördögöt, gyötri az ördögöt. Testvérek, sokat evangélizálok a Kárpát-medencébe, sokszor valósággal látom Kárpátalján, Erdélyben, Magyarországon, ahogy az ördög gyötrődik a gyülekezetbe, pusztán a Krisztus jelenlététől. Falvak tele okkultizmussal, falvak tele paráznasággal, városok tele bálványimádással, és ahol megjelenik Krisztus, szemlátomást látszik, hogy gyötrődik az ördög. Múlt héten egyik kedves testvérem mondta, hogy valaki felhívta a figyelmét arra, hogy a YouTube-on van egy szolgálata, nézze meg, és azt mondja a testvérem, hogy hát Miklós, nem nagyon szoktam magamat a YouTube-on nézni, de arra hívták fel a figyelmemet, hogy nézzem meg azt, hogy mi történik a hátam mögött, még prédikálok. És megnéztem, és azt mondja, a hátam mögött konfirmáció volt, és elmondtam tele templom előtt az Istennek az akaratát, a hátam mögött az engemet meghívó két lelkésznőnek az arcán iszonyült ki az arcukon. Iszony az Isten igéjére. Mert testvérek, amíg meg nem szólal az Isten igéje, és amíg meg nem jelenik közöttünk az Úr Jézus Krisztus, igen, a gyülekezetbe. Nem tudom, a testvérek ismerik azt a viccet, amikor a zördögök napoznak a focipályán? Nem? Hát akkor elmondom. Az ördögök napoznak fekete napszemüveggel a focipályán, és egyszer megszólal a harang. És megjelenik a nagy főnökük, és azt mondja, hogy fiúk, gyerünk fel, felkelni, megyünk a templomba. És megszólal az egyik kicsi ördög, és azt mondja, hogy főnök, hát eddig is szólott a harang, azt nem kellett menni a templomba. És erre azt mondja a főnök, hogy igen, de a múlt héten megtért a pap. Drága testvérek, amíg nincsen megtérve a pap a gyülekezetbe, meg a templomba, addig az ördögök nem járnak oda, mert nincs dolguk. Nincs dolguk. Ott halál van. Amikor valaki megtér, akkor már menni kell. Be kell dugni az embereknek a fülét, le kell csukni a szemét, félre kell vonni az embereknek az értelmét, nehogy valaki megtérjen, nehogy valaki üdvözüljön. A te gyülekezetedben hogy érzi magát az ördög? Mert a másik kérdése az ördögnek ez volt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Egy olyan vidék volt és egy olyan környék volt, ahol az ördögök nagyon jól érezték magukat. Nagyon szerették azt a légkört, azokat a körülményeket. Hát nem kell itt különösebben magyarázni azt, hogy milyen a viszonya a zsidó népnek ugye a disznókhoz. Már az is sokat elmond, hogy a határukba 2000 disznót legeltetnek. Aztán, amikor a disznók beleszaladnak a tengerbe, akkor a disznók többet érnek, mint egy meggyógyult ember. A 2000 disznó az többet ér, mint egy meggyógyult ember, akinek helyre jön az élete. A lelki világukról már ez nagyon sokat beszél, hogy egy olyan vidék volt, aminek nagyon kevés köze volt a Bibliához, az Isten igéjéhez, az Istennel való viszonyukban. Aztán, drága testvérek, a harmadik kérése az ördögöknek ez volt, hogy ne küldje őket vissza az alvilágba. Jó kis hely lehet a pokol, nem testvérek? Jó kis hely lehet a pokol, még a démonok se akarnak visszamenni oda. Az volt a kérésük, hogy Jézus ne küldje őket vissza a pokolba. Miért? Mert a pokolról azt írja a Biblia, drága testvérek, hogy ott nincs szela. Ott nincs szivarszünet. Ott nincs pihenő. Az ördögben nincs méltányosság, hogy azt mondja, hogy jó, 80 évig szenvedtél, hát már 10 percet legyél egy kicsit nyugdíjas a pokolba. Ülj le egy kicsit, pihenjél, meg aludjál egy kicsit. A pokolban nincs pihenés. Az ördögben nincs méltányosság. Van egy drága baptista paraszproféta testvérem, aki engem elvitt a román misszióba, és egy alkalommal panaszkodtam, hogy nagyon sok az ördögi támadás a misszióm és az életem nyomán az életembe, és ő azzal vigasztalt, hogy Miklós testvér, ne is törődj vele, az ördögök nem csak téged nem bírnak, hanem egymás se bírják. Mondom, jó vigasz. Azt mondja, csak egybe tudnak összefogni Jézus ellen. Abba egyet értenek. az evangélium ellen, Jézus ellen, de amikor nincs evangélium és nincs Jézus, akkor tudjátok, mit csinál? Egymásnak esnek. És tépik egymást, mert a pokolban nincsen méltányosság. Sokan azt mondják, hogy kibírom én valahogy a poklot is. Kibírom én valahogy a poklot is. Kibírtam ezt az életet, kibírom valahogy a poklot is. Drága testvérek, térjetek meg, hogy ne kárhozzatok el. Hogy ne kárhozzatok el. Ahhoz, hogy elkárhoz, nem kell tegyél semmit. Ahhoz, hogy üdvözülj, egy dolgot kell tegyél. El kell fogadj Jézus Krisztus, mint személyes megváltódat. Az ördögök azt kívánták, és azt kérték, hogy őket ne küldje vissza az alvilágba, hanem inkább küldje őket a disznókba, és a céljuk az, testvérek, hogy a disznókkal együtt neki a Marosnak, meg neki a Dunának az öngyilkosság. Azt írja az ige, hogy az ördögök ebbe az emberbe arra vették rá ezt az embert, hogy magához nyúljon. És ebbe, testvérek, benne van az önkielégítés, ebbe benne van nem tudom hányszor vágott eret a kövekkel a kezén, az öngyilkosságnak a kísérlése, ebbe benne van az, amit nem mutatnak a fiataloknak Michael Jackson testén, a nyakától lefele, hogy azt mondja az orvosa, hogy egy éphely nem volt rajta, mert tele volt tűszúrással. Az ördög ráveszi arra, hogy hagyja el a családját és költözön a sírbótba. Az ördög ráveszi arra, hogy éjjel-nappal ordítson. Az ördög ráveszi arra, amit Erdélyben olyan sok mesteremberre mondanak rá egy faluba, meg a családja, hogy tiszteltes úr, olyan rendes, addig, amíg rá nem jön. Amíg rá nem jön. Csak akkor van baj, amikor rájön. Veled nem akkor van baj, amikor rád jön. És nem lehet bírni, és nem lehet megkötözni, mert szétszaggatja a láncokat. Nincsen törvény, nincsen parancs, nincsen szabály. És testvérek, fél mindenki, aki körülötted vannak, a gyerekek behúzódnak a sarokba. Van olyan gyülekezeti tagom Hátszegen, akinek a felesége már akkor elkezd reszketni, amikor a férjének a lépteit meghallja a lépcsőn feljönni a férjét. Már remegnek a kezei, meg remeg a lába, csak a férje lépteinek a hallatára, milyen az élet gadarába. Hogy érzi magát az ördög nálad a családba? Annyira sokat mond nekem az az ige, testvérek, amikor Jákob elmenekül otthonról az elrontott élete miatt, és a legelső éjszakáját egy mezőn tölti, és vesz annak a mezőnek a kövei közül egyet, leteszi a fűbe, veszi a szvetterét, ráteríti, és a nyomorult ember 18 éves se volt, 19 éves lehetett, ráteszi a fejét a kőre, és ott alszik a szabad ég alatt. És azon az éjszakán megjelenik neki az Isten egy létrának a tetején, angyalok mennek felé és alá, és megjelenik neki az Isten, és azt mondja, hogy Jákob, én vagyok az apádnak, a nagyapádnak az Istene, én vagyok a te Istened is, és ahova mész, veled megyek. Meg foglak áldani, vissza foglak hozni, és azt a földet, amelyen most hontalanul fekszel, neked fogom adni, és a te utódaidnak. És reggel Jákob felkel, és azt mondja, milyen rettenetes ez a hely. Az Isten van itt, és én nem tudtam. És veszi azt a követ, és oltárt épít, és ráteszi a követ az oltárnak a tetejére, és nevet ad annak a helynek. És elnevezi Bételnek, és a Biblia megjegyzi, mert Lúz volt annak a helynek a neve addig. Drága testvérek, tudjátok, mit jelent a Lúz? Magyarul lefordítva, démonok lakóhelye. démonok lakóhelye. És a démonok lakóhelyéből Bétel lesz. A Bét az házat jelent, és az Él az Istennek a nevét. Az Isten háza. Drága testvérem, a te otthonod micsoda? Lúz? Démonoknak a lakóhelye? Vagy pedig Bétel? Az Istennek a háza. Mi a te házad? És ki lakik a te házadba? Kit tűrtél meg, és kit engedtél be? És drága testvérek, hogy érzi magát az ördög benned? Hogy érzi magát benned? Testvérek, gondolom, hogy Pocsai Sándor testvérem erről beszélt a kezdő bibliaórán, hogy ha nem törődünk a lelki csendességgel, nem törődünk az imádsággal, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez üdvösségeteket, mert hogyan válik az embernek az élete testvérek gadarává? Hogyan válik a mi életünk, hogyan jut el az ember oda, hogy gadarává váljon az élete? És nektek ma este erről szeretnék beszélni, hogy az én életem hogyan válik gadarává. Annak ellenére, hogy minden jól indult, minden jól ment, és minden fennvégződött. És mégis testvérek, 15 évvel ezelőtt kikötöttem az öngyilkosságnak a szélén. És holnap arról fogok beszélni, hogy a gadarán nem változtat a vallásosság. Én Erdélyben egy színmagyar, színreformátus gyülekezetben születtem, és ott nőttem fel. A mi családunkban nem volt kérdés az, hogy mi hova megyünk vasárnap. Minden vasárnap délelőtt délután megfogtam a testvéremnek és a szüleimnek a kezét, és mentünk templomba. Ebben a kis református faluban nőttem fel egész 19 éves koromig, és minden vasárnap ott voltunk a templomba, ott voltam vallásórákon, ott voltam KT órákon, ott voltam ifiken, szerettem a templomot, szerettem az egyházat, és szerettem Istent. És 16 éves koromban eldöntöttem magamban azt, én egyszer csak vettem a kabátomat, nem szóltam senkinek semmit a családba, és elmentem a szülőfalum parókiájára, és elmondtam a lelkipásztoromnak, hogy én lelkipásztor szeretnék lenni, és megkérem szépen, hogy bibliaismeretből, hitvallásból, meg énekből készítsen engem fel vizsgára a teológiára. És a lelkészem nagyon szeretett, ismert, és azt kérdezte tőlem, hogy Miklós, miért akarsz lelkész lenni? És adtam neki egy választ. Azért, tiszteletes úr, mert én úgy gondolom, hogy a református egyházamért és a magyar népemért így tudok a legtöbbet tenni. És ő bólintott erre egyet, hogy jól van. Ez nagyon jó. És testvérek, elkezdtem komolyan tanulni a magyar irodalmat, regényeket, verseket, román irodalmat, nyelveket, mert amikor oda jutottam, hogy 19 éves koromban felvételiztem a teológiára, azonnal vizsgán Ceausescu a diktátor Erdélybe 43 jelenkezőből két helyet engedélyezett református lelkésznek, és be kellett jutni a két helyre. De szeretném nektek elmondani azt, hogy miközben 19 éves koromig ott ültem a körösfői református templomnak a padjába, ebbe a faluba nem jött el egy ember, hallottam én ott német püspököt prédikálni, legátusokat prédikálni, lelki pásztorokat prédikálni, püspököket prédikálni. Egyetlen egy dolgot nem hallottam abban a templomban prédikálni, hogyan lehetne üdvözülni. Hogyan lehetne üdvözülni? Két héttel ezelőtt Debrecenbe evangélizáltam a Széchenyi kertben. 12 lelkipásztor volt az evangélizációs istentiszteleten azon az estén, amikor azt mondtam nekik, hogy nyújtsa fel a kezét az a lelkész, akinek elmondták a debreceni vagy a budapesti rádai teológián, hogy hogyan lehet újjászületni. És egy kis 80-valahány éves lelkész tiszteletes nyújtotta fel a 12 közül a kezét. Drága testvérek, ha az alapok nincsenek lerakva, azt mondja a Biblia, ha az alapok ingadoznak, ha az alapok mozognak, ha nincsen meg az, amit Nikodémusnak mondott egy este Jézus Krisztus, hogy lesz te teológiai professzor az Ábrahám nemzedékéből, és taníthatod a diákokat rabbiknak Izraelbe. Ha újjá nem születsz, Nikodémusz, lehetsz a római pápa, meg lehetsz akárki, ha újjá nem születsz, nemhogy bemenj az Isten országába, hanem meg se látod az Istennek az országát. És drága testvérek, látom, múlt héten is vita van az interneten a miskolci bizonságtételemmel kapcsolatosan. Mindenki azt kérdezi, hogy hogy lehetett valaki pap, 6 évig meg elvégezze a teológiát színjelessel, és ne ismerje Jézus Krisztust. Drága testvérek, holnap este fogok beszélni a vallásosságban arról, hogy egy dolog tudni valamit, tudni valakiről, és egészen más dolog ismerni valakit. A vallásos ember tud Jézusról. A vallásos ember tudja azt, hogy van Isten, de nem ismeri személyesen. Nem volt vele találkozása, és a vallásos ember nincsen újjászülve. A vallásos ember ő imponál, és ő mondja meg az Istennek, hogy hogy akar az Istennek szolgálni. Az újjászületett hívő embernek pedig az első kérdése, testvérek, ez, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Az Isten szerint jogos és igaz cselekedeteket szereti az Isten, testvérek. És abba gyönyörködik, nem azokba, amiket mik a saját fejünktől teszünk. És testvérek, 16 éves koromban hoztam egy döntést, hogy én lelkész leszek, csak tudjátok, itt nem kérdeztem meg az Istent. Az Isten. Azt mondtam, van nekem fejem. Van nekem tudásom. Fel tudok én készülni, meg tudom mérettetni magam. És testvérek, megmérettettem magam, és bejutottam a két helyre. És elvégeztem az 5 év egyetemet, teológiát, 975-tel, ez Magyarországon 475-ös média, és megtanultam nyelveket, megtanultam még az inkáknak is az isteneit, hogy minek hívják. Megtanultam, hogy mit hisznek a hindusok, a konfucionisták, a jehovisták, mi a dogmatikájuknak az alapja, mit tanítanak, mit vallanak. Egyháztörténelmet, egyről nem beszéltek a teológián, hogyan lehetne üdvözülni. Hogyan lehetne üdvözülni? Testvérek, tisztában vagytok ezzel, vagy ülünk itt, lógatjuk a lábunkat, jövünk evangélizációra, megyünk evangélizációról, jövünk Isten tiszteletre, megyünk Isten tiszteletről, aztán majd elmegyünk a pokolba, testvérek. Mert reformátusként, vagy metodistaként, vagy baptistaként, vagy katolikusként nincs semmi kapcsolatunk az élő Istennel. Testvérek, a száraz fa is fa, meg a zöld fa is fa. Mind a kettő fa. Mind a kettő református fa. Vagy mind a kettő metodista fa. Vagy mind a kettő jehovista fa. Tudjátok, hogy mi a probléma? Hogy a zöldnek elmegy a gyökere a vízig és él. A másiknak pedig nincsen kapcsolata az élő víznek a forrásával, ezért halott. és az Isten téged az ő igéje meg szent lelke által meg akar eleveníteni, és az életre akar elhívni. És drága testvérek, amikor elvégeztem a teológiát Erdélynek a püspöke Csiha Kálmán, akkor keresett magának egy jobb kézembert, és teológiai tanárok azt mondták, hogy Bódis Miklós lesz a legjobb, és így lettem a püspöknek titkára, az Erdélyi Lelkészek hivatalos lapjának a szerkesztője, és 30 évesse voltam. Ott voltam egy Erdély egyik legerősebb gyülekezetének lelkipásztoraként megvalósulva, egy gyönyörű feleséggel, gyönyörű kis gyermekekkel, munkakönyvvel, palánstal, jó fizetéssel és tele templommal. 450-en jöttek egy istentiszteletre. És testvérek, az 1100 lelkes falu szeretett, csodált. Minden így működött, mint a karikacsapás a gyülekezetbe. Egyetlen egy dologgal volt baj, tudjátok mivel? Ebben a lelkésznek a szívével. Jézusnak van egy kérdése a Bibliában, ami így hangzik. Mit használ egy embernek, ha az egész világot magának megnyeri, de a saját lelkébe kárt van? Tudod, nem irigylem se a bankbetétedet, sem az autódat, sem a házadat, sem az életedet, mert tudom, hogy milyen az élet Jézus nélkül gadarába. Nekem attól kezdve, hogy ezt átéltem ott azon a parókián, olyan sokat jelent az, amikor Jézus a Tibériás tengerpartján a 7 oszlop apostolt megkérdezi egy éjszakai eredménytelen halászat után, hogy fiaim, van ennivalótok? Van ennivalót? És tudjátok, drága testvérek, ott Jézus nem erre kérdezett rá, nem ezt kérdezte, hogy Péter jó volt a töltött káposzta, meg András jó volt a fasírt, meg Jakab a szendvics. Van ennivalód? Nem erre kérdezett Jézus, hanem erre, testvérek. Tamás, boldog vagy? András, van öröm az életedbe? Péter, sikerélmény? Filip, megelégedett a szíved? Jakab, békességed otthon van? Boldog vagy? Van ennivalótok? És testvérek, a válasz ez, Jézus, egész éjszaka halásztunk, egy életen keresztül gürcöltem, és ez nincs. Ez nincs. Sokféle embert látok, testvérek, Magyarországon. Tudjátok, hogy miket látok ritkán, milyen embereket? Látok én mindenféle vallásost, meg templomba járót, meg nem járót. Egyféle embert nem látok, csak nagyon ritkán boldog embert. Aki boldog. Boldog vagy? Ennivalód van? Tudod, hogy miért? Mert akárhányszor fog számadást végezni az életedbe az éjszakai halászás után, a gadarai tengerparton, mert Gadara alig egy kilométerre van a Tibériástól, Kapernaumtól. Akárhányszor fog számadást végezni 40 évesen, 60 évesen, 80 évesen, összeadsz, kivonsz, szorzol, elosztasz, Jézus nélkül az élet mindig ez lesz. Az eredmény zéro. Az eredmény nulla lesz. És testvérek, amikor Jézus megjelenik a parton, és szól, és azt mondja, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalára, és kivetik a hálót, és kihúzzák, és a háló tele van 153-mal. Tudjátok, mit jelent a 153 lefordítva görög nyelvből, magyarra? A 153 egyenlő több már nem férhetett volna bele. Ha nekem lett volna, ezért mondja a Biblia, hogy bár ennyi volt, nem szakadozott szét a háló. Robbanásig volt feszülve a háló. Ha nekem lett volna egy 154. halam, amelyet be akartam volna dugni a hálóba, nem tudtam volna beszorítani a 153 közé, olyan teljes az élet Jézusa. Van ennivalód? Van ennivalód? Vagy pedig üres belül a hely? Mindig meg szoktam kérdezni a srácokat evangelizáción, hogy feltettétek valamikor, srácok, a kérdést, hogy miért kezd el drogozni Maradona? Azt mondják, hogy a legnagyobb klasszis, és mindene megvan. A lányoktól megkérdezem, hogy Elizabeth Taylor, a nagy hollywoodi filmsztár, miért megy férhez 9-szerre? Egy se volt jó neki onnan Hollywoodból, ezek a nagy kigyúrt pasik. 9-szer. Steffi Graf, a Roland Garrosi tenisz bajnoknő, aki egyetlen egy mérkőzésért milliókat nyer villái Kaliforniába, bankbetét Svájcba, miért vágja fel az erejét? Az erejét. Ezt nem mutatják nektek. Csak a sikereket mutatják. A bukásokat nem mutatja a tévé. Pedig meg kellene mutassa az éremnek mind a két oldalát. Tudjátok, hogy miért, drága testvérek? Azért, mert a nulla Jézus nélkül az üresség nem marad üresség. Az üresség vonza a démonvilágot. Az üresség, Isten nem úgy teremtette meg ezt a földet, hogy azt mondta, hogy legyen világosság, meg legyen sötétség, meg középen legyen üresség. Nem. Ő azt mondta, hogy vagy világosság van egy embernek a szívébe, vagy sötétség van. Az üresség nem marad üresség egy ember szívébe, hanem az üresség vonza a démonvilágot. Mit ír a Biblia arról az emberről, akiből kiment az ördög? Azt mondja, hogy kimegy az ördög, víz nélküli helyeken jár, oda megy, ahol nincs ige. Ott, ahol ige van, nem bírja. Oda megy, ahol nincsen ige, de minduntalan visszatér, hogy nézze, hogy van-e a háznak gazdája, van-e a háznak lakója. És az ige azt mondja, hogy ha a házat feldíszítve találja. Lehet kidíszítve, testvérek, egy ház, mint az a fügefa, amelyen Jézus nem talál csak levelet. Lehet díszes egy ház, csak az ige azt mondja, hogy nincs gazdája. És akkor megy az ördög, és azt mondja, hogy maga mellé vesz még hetet. Magánál rosszabbakat. Visszatér, és azt mondja, hogy fiúk, gyertek, mert van hely. Van hely. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint ami volt. Mennyire rosszabb, testvérek? Egy ember eljut oda, hogy Jézus ráparancsol, és azt kérdezi, mi a neved? És ő kinyögi, légió. Testvérek, a légió 6000 római katona volt. Azt kérdezi Jézus, hányan vagytok a gadaraiba? 6000-en. Miért 6000-en, testvérek? Mert megtűrt magába 6000-et. És figyeltétek, hogy mi történik? Amit kibír egy ember, nem bírja ki 2000 disznó. Az ördögök belemennek a 2000 disznóba, azok meg megvadulnak és belemennek a tengerbe. Az ember bírta, a 2000 disznó nem bírta. Benned hányan vannak? És kiket engedtél be? És kiket tűrsz meg magadba és a szívedbe? Azért kérdezem ezt, testvérek, mert eljött egy februári este az életembe, amikor én már nem tudtam megtűrni azokat, amik bennem voltak, És hallottam egy lelkipásztortól azt, hogy az ember a szemével két irányba nézhet. Így, meg így. A szemeddel lehet nézni előre, és a szemeddel lehet nézni magadba. És eljött egy este, 30 éves voltam, amikor először a szememmel magamban néztem, és megborzadtam belül, amit láttam. És testvérek, én ezt a szkizofrén állapotot nem tudtam elviselni. Ott voltam kívülről egy elismert, megvalósult, tekintélyes, irigyelt ember fenn a csúcson. Lelkipásztor testvéreim már készültek, hogy választáskor választanak meg esperesnek. Mióta megtértem, testvérek, többet senki nem tette ezt az ajánlatot. De Isten tett nekem egy másikat, ezért vagyok itt ma közöttetek. Azt fogadtam el. És testvérek, ott voltam fenn, mindenki csodált, mindenki irigyelt, és én belül magamról tudtam azt, hogy egy nyomorult, elveszett ember vagyok. Mennyit ér egy ilyen ember? És amikor ezt megláttam magamba, én azonnal az estén leszámoltam magammal, fogtam egy facöveket, egy fejszével, kimentem a református templomnak a címtermébe, és az ötfűbe levertem ezt a szöveget sírhelynek. Bementem az irodámba, parókián 3-4 sorba megírtam a végrendeletemet, elszámoltam, hogy hova temessenek, és egyetlen egy dolgom volt, biztonságba vinni a családomat haza a családi házba, és aztán el voltam számva, azt mondtam, a Trabant úgyis kartonpapírból van, egy kamion alá behajtok sebesen, és azzal vége a szkizofrén életnek. Elképzelhetetlen volt számomra továbbra a házas élet, és csődöt mondtam a szolgálatomban, mert tudtam, hogy én soha többet nem fogom tudni megtörni a kenyeret az úrasztalánál, és valakihez oda menni, és odaadni neki, és belenézni őszintén a szemébe, és azt mondani, hogy vedd el, ez a Krisztus teste. És eljutottam a véghez. Ezelőtt 3 évvel a Román Televízió készített velem és a feleségemmel egy dokumentumfilmet. Az első 50 percben a bizonságtételünk a megtérésünkről, a másik 50 percben a meghurcolásunk, az elítélésünk a hitünk miatt, és a románok közötti misszióról szól a második 50 perc. És amikor a bizonságtételemben eljutottam oda, erre a pontra, akkor rám néz a műsorvezető, egy román hívő testvér volt, és azt kérdezi, hogy Miklós testvér, te nem gondoltad azt, hogyha bemész egy kamion alá, akkor a pokolba kerülsz? És adtam neki egy borzasztó választ, testvérek. Azon az estén a pokol is jobbnak tűnt, mint itt ez a földi élet, fent, elismerve, de Jézus nélkül. Újra kérdezem, milyen az életed Gadarába? A színész életet. Bírod még? A tükörbe még bele tudsz nézni? Az Isten már rég megbocsájtott neked, de van egy kérdésem, magadnak meg tudsz bocsátani? Magadnak. Amikor szembenézel magaddal, el tudsz magaddal számolni? Eljutott már oda az életed, hogyha valaki meg nem gyűlöli saját magát? Testvérek, végignéztem a Franklin Graham evangelizációt a budapesti Puskás Ferenc stadionba. Viháncolva, szórakozva mennek a fiatalok megtérni a visszahívásra. És annyi embert látok így beszélni a megtéréséről. Tudjátok, mit nem látok ebbe az egyházba és ebbe a világba? Egy embert. aki megundorodna a bűneitől, és úgy menne ki egy Isten tiszteletről az éjszakába, ahogy Péter ment ki a főpap udvarából, azt írja a Biblia, elkezdett keservesen sírni. Miért? Hogy tehetem ezt az Istennel? Miféle ember vagyok én? Kicsoda lettem? Mivé váltam? Hívő megtért lehetsz, csak tanítvány nem lehetsz. Mert a tanítványról azt írja a Biblia, ha valaki meg nem gyűlöli a saját lelkét is. Ha valaki meg nem gyűlöli saját magát, azt, aki az nem lehet az én tanítványom. És testvérek, elindultunk az autóval. A családomnak igazat mondtam, azt mondtam, hogy bejelentkeztünk Berekfürdőre, egy konferenciára, és oda fogunk menni. De hát a cél az volt, hogy a családomat Kalotaszegen kiteszem, és aztán én majd egyedül végrehajtom, amit elterveztem. Csak hogy 3 éjszaka a démonok miatt nem aludtam. Felkelt a démonvilág az elvesztésemre, és nem tudtam aludni 3 éjszakát egymás után. És a 3. éjszaka reggel belealudtam a fáradtságba, és amikor már azt mondtam, hogy indulunk, akkor a családom már bent volt az autóba, és menni kellett. És elindultunk Berekfürdőre. Testvérek, azt az utat nem kívánom senkinek sem. Az alatt a 200 kilométer alatt minden kamion, ami szembe jött velem, jött egy sötét hang a fülembe hátulról, most csavard meg a kormányt, most csavard meg. A hang parancsolt. Tudod, hogy miért? Mert eljön egy éjszaka, azt hiszed, hogy uralod. De eljön egy este, amikor azt parancsol neked, akié vagy. Eljön egy nap, amikor Heródesnek le kell vágni a keresztelő Jánosnak a fejét, ha tetszik neki, ha nem. Mert azt parancsol neked, akié vagy. És jött egy másik hang, de hát nyomorult, itt van a hátsó ülésen a családod. Ők miért mennének veled a halálba? És ezen a halál, evel a tusával vezettem az autót 200 kilométeren. Mindig megemlékezek, itt Berettyóújfalunál leállítanak a rendőrök. Én a nagy erdélyi elismert pap, megbüntettek. Akkor hallottam először, hogy az autó 4 kerekén 4 egyforma gumi kell legyen. Nekem 4 különböző gumi volt, mindegyik keréken más. Mindegyiknek a gumiából már a szeg ki volt állva, mit érdekelt engem. És rám néz az egyik rendőr, azt mondja, hogy uram, maga nem gondol arra, hogy veszélyezteti a családjának az életét. Gondolom, én ne gondolnak. És testvérek, az autó az ő kegyelméből eljutott a Berekfürdői megbékélés házába. Kiszállottam, testvérek láttak, ahogy jövök be az udvaron, azt mondták, hogy Miklós, úgy néztél ki, mint akinek mázsás kő van a vállán. Testvérek, 30 éves fiatalember voltam, így jártam az udvaron. Meggörnyedve a bűn miatt. Bementem a terembe, körülbelül fél terem ember volt, mint amennyien mi vagyunk most itt. Az ördög súgta, Bódis Miklós, nem jó helyen vagy. Te nem látod, hogy ezek mások, mint te. Menj ki innen, s végezd már el a dolgodat. És megkeseredve beültünk a leghátulsó sorba a családommal, senki nem ismert, és akkor a szószékre felment egy rákos lelkész. És elkezdett beszélni egy véres királyi trónról. Elkezdett beszélni arról, hogy zugivó volt, és az Isten megkönyörült rajta. És adott neki kegyelmi időt, és ő megtért hozzá. Először láttam a református egyházba fehéret, aki beszél is arról, hogy ő fehér. és hogy őt megmosta a bárány vére. És testvérek, néztem ezt az embert a hátsó sorból elkeseredve, és nem értettem egy dolgot. Uram, itt van ez az ember, egy pár nap múlva meg fog halni. Itt van ez az ember egyedül, és mégis prédikáció közben ennek ragyog a szeme, meg ég az arca az örömtől. Milyen van ennek, ami nekem nincs? Én is pap vagyok, ő is az. Ő nem a teológián nekem azt tanították, hogy ügyeljek a baptistákra, meg a pünkösdiekre, mert nekik van ez a szokásuk, hogy megtérnek. Mi reformátusok útlevéllel születünk a fal zsebbe, a mennybe. Hogy iszunk, meg paráználkodunk, meg hazudunk, az Isten azért van, hogy bocsássa meg. Testvérek, először láttam egy református embert, és nem tudtam azt, hogy ez minek örül. És mi a különbség közte meg közötte? És akkor elkezdett beszélni egy véres királyi trónról, és azt mondta, hogy aki ehhez a trónhoz jön, az bűnbocsánatot nyer. És ott a teremben, azon a helyen nekem felragyogott a kereszt. A középen. Nem látták, ez itt történik, mert ha meglátja az ott lévő 70 ember, akkor felugrik és elkiáltja, hogy látjátok? De ezt csak Bódis Miklósnak kellett látni. Felragyogott a trón. És láttam rajta szenvedni őt. És az emberek eltűntek a teremből. Érzékeltem őket, hogy ott vannak, de mintha csak én lettem volna egyedül. És eltűnt az ige hirdető is. Csak egy hang jött már, de tudtam, hogy ez nem emberi hang. Az ember csak az edény, akit használ az Isten. És ez a hang hívott, Miklós, gyere! Miklós, gyere! És akkor láttam egy embert középen kijönni, egy kardbolt a kezébe, és a kereszten szenvedőnek beszúrta az oldalába. És ebben a pillanatban a szószékről jött a hang, te vagy ez az ember. Ez volt az ige aznap este. Te vagy ez az ember. És Bódis Miklós azon az estén értette meg, hogy Jézus nem a zsidók ölték meg. Hogy Jézus nem Pilátus ölte meg, hogy Jézus nem Kajafás adta halálra, nem a rómaiak. Ezelőtt egy hónappal egyik kis nénit a gyülekezetünkből felküldte egy jehovista hátszegről, hogy kérdezd meg a papodat, hogy ki ölte meg Jézust. Provokálni akart, azt akarta, hogy ébredjek rá, hogy a papok, ez volt a helyes válasz. És mondom, Magdi néni, menjen vissza. És mondja meg annak a néninek, hogy Jézus Bódis Miklós ölte meg. Én azon az estén értettem meg, hogy Jézus az én bűneimért halt meg fenn a kereszten. Hogy én adtam oda, és én miattam szenvedő ott fenn. És én miattam hordozta el a halált. Drága testvérek, nekem azon az estén nem kellett Billy Franklines, Graham-es döntésre hívás. Hogy gyertek, futva mentem. Tudjátok, hogy hogy? Közben a gondolataimban az ördög mindenféle, minden mocskát felsorakoztatta. Erdélybe a betánistákkal, a hívőkkel abban az esztendőben csúfolkodtak a leginkább. Az ördög végigmutatta, Bódis Miklós, ezekhez akarsz te csatlakozni? Vállalod ezt, és testvérek, ami mocska volt, mind végigmutatta, és tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy amit végigmutatott, be is teljesedett mind. Tudjátok, mit nem mutatott meg azon az estén? Titeket ma este. Azt, hogy én itt leszek, és nektek az evangéliumot hirdetem. És azt a sok száz embert nem mutatta meg, akiket láttam megújulni az evangélium által. Azt a sok családot nem mutatta meg Kárpátalján, meg Szerbiában, meg Szlovákiában, meg Magyarországon, meg Erdélyben, akiknek bemegyek a házába, és azt látom, hogy a férfinek nem kell elutazzon, nem tudom hova dolgozni, van otthon munkahely. A felesége nyugodtan főz a konyhába, és a 3-4 gyereknek van otthon kuckó, és ahogy ülök az asztal mellett, a Szentlélek hátulról sugja, Bódis Miklós, ugye megérte? Ugye megérte? Ha megkérdezték volna, hogy megérte, hogy Paplaci Pomázról leutazott Berekfürdő nyirokmirigy rákkal, azon az estén prédikálni, lehet, hogy 70 ember azt mondta volna, nem érte meg, de Bódis Miklós azt mondja, igen, megérte. És lehet, hogy van ma este itt valaki, aki azt mondja, hogy megérte azt, hogy szenvedett, értem a Krisztus. Megérte azt, hogy felment értem a keresztre. Testvérek, én azon az estén nem tanakodtam testtel és vérrel. Egy hete találkoztam egy testvéremmel, aki Viatorbágyon megtért, hazajött, és felment a lelkészéhez, és őszintén szeretettel elmondta, hogy ő is meg kellene térjen. A lelkész elkezdte a sírást, együtt imádkoztak, és megígérte azt, hogy egy hét múlva ő is elmegy Biatorbágyra. Egy hét múlva újra találkoztak, kérdezi, hogy mikor mész Biatorbágyra. Hát beszéltem 3 lelkész kollégával, megoldjuk valahogy másképpen. Drága testvérek, ne tanakodjatok testtel és vérrel, amikor az Isten szent lelke hív, hogy add át magadat neki. És ne tanácskozz emberrel, aki az eke szarvára vetette a kezét, az ne nézzen hátra, az hagyja az apját meg az anyját eltemettetni másoktól, az ne vegyem, annak nincs búcsú, testvérek, annak nincs előbb, annak nincs de. Én azon az estén nem tanakodtam testtel és vérrel, tudjátok miért? Mert tudtam a Bibliából, a teológiáról azt, hogy a Betesda tavába, amikor felzavarodott a víz, leszállott az angelosz, és felkavarta a szemetet, a mocsarat a tiszta vízzel, az gyógyult meg, aki először ment bele. A második már nem gyógyult meg. A harmadik már nem gyógyult meg. Az gyógyul meg, aki először jön, aki nem nézi, hogy a másik mit csinál, hogy mit fognak róla gondolni, hogy mit fog mondani a másik vagy a harmadik, hanem az, aki jön, és futva mentem ki, és elmondtam ennek a kis öregnek, hogy hova jutott az életem, ő megölelt, és azt mondta, Miklós, gyere velem, s bevitt egy szobába, leült velem szembe, az ágyra, és azt kérdezi tőlem, hogy megengedett, hogy imádkozzak érted? És mondom, hogy igen. Elkezdett értem imádkozni, és vitt a királyi szék elé. Vitt a királyi szék elé. Aztán rám nézett, és azt kérdezi tőlem, hogy te akarsz magadért imádkozni? És leestem a térdemre. És elmondtam azt, hogy Úr Jézus, elrontottam az életemet, mentem a saját fejem után. Ha valamit még tudsz velem kezdeni, akkor itt vagyok. És testvérek, ebben a pillanatban felállottam, könnyes szemmel, és ott azon a helyen tudtam azt, hogy miért ragyog a másiknak a szeme. És miért csillog az arca. És ebben a pillanatban belül itt bent csend lett. Tudjátok, hogy miért? Mert valaki, akinek hatalma van a tenger és a habok felett, az parancsolt a démonvilágnak, és azt mondta, a Bódis Miklós életébe legyen csend. És ez a valaki a te gadarád fölött is. Te életed fölött is ki tudja mondani, némulj el, menj ki belőle, legyen csend, és csend lett bennem. És testvérek, sok mindent el tudnak venni az embertől, utána 2 évig meghurcoltak a hitem miatt, egyet nem tudtak tőlem elvenni, azt a csendet. az elítélésem napján a hazamenet, a vonatban megkeres az az ügyvédnő, aki vezette a tárgyalást, amelyen a hitem miatt száműztek 7 évig egy lakatlan, elhagyott, beomlott tetejű, galambokkal tele templomok vidékére, és testvérek, megkeres a vonaton ez az ügyvédnő, és azt mondja, hogy Bódis tiszteltes, engem egy dolog érdekel, honnan volt magába az a békesség, amivel 3 órán keresztül tűrte azt, ami magával ott történt. És intettem, hogy onnan, és tudjátok, hogy mi a nagy kegyelem, testvérek? Hogy ez az ügyésznő azóta hitben jár, megtért. Mert az ő életébe is Isten elkezdett munkálkodni. Miért nem szólott Jézus nagypénteken senkinek, amikor elítélték? Gondolod, hogy nem védhette volna magát? De igen, de 700 évvel előtte valaki megírta, hogy úgy megy a vágóhídra, mint a bárány. És nem fogja kinyitni a száját, tudod, hogy miért? Mert ő tudott volna okos dolgokat mondani, és megvédte volna magát, és kimenthette volna magát, de akkor elveszel te meg én. Így inkább hallgatott. És egyetlen egy dolgot bizonyított csak, nézzétek meg az egész nagypénteki történetbe, egyetlen egyszer szól csak mindenkinek, amikor el kell mondani azt, hogy ő király. Azt elmondta. Azt mindenkinek, Heródesen kívül elmondta, hogy igen, én vagyok a megígért, de magát nem mentette. Azért, hogy neked életed legyen. És ezt az életet, és testvérek, ez a különbség, megtért lelkész, meg nem tért lelkész között. Újjá született ember, meg újjá nem született ember között. A különbség nem az, hogy különbek lennénk másoktól, hanem testvérek, a különbség az örök élet. Kijöttem abból a szobából a folyósóra, és 3 percig csodálatos dolog történt velem. Isten becsukta ezt a kaput a bűn miatt, de nyitva hagyta nekünk még ezt. És a folyósón a félsötétben 3 percig állottam az ajtó előtt, és hallgattam, hogy énekel a menny. Milliók és ezrek énekeltek, mint nagy vizek zúgása. Szöveg nem volt, a szöveg ott van a Jelenések 14-ben leírva, hanem csak melódia volt. Jött, mint nagy vizek zúgása, énekelt a menny, dicsőítette a bárányt, hogy nem halt meg hiába, még egy bűnös elindult haza, Bódis Miklós. És tudjátok, mi a reménységem? Hogy egy este még énekelni fog értem a menny, amikor majd hazaérek. Amikor majd belépek a gyöngykapun, és az én urammal fehér ruhába elindulok az üvegtenger felé. Van itt ma este valaki, aki szeretné, hogy énekeljen ma este érte a menny? Van itt ma egy, aki szeretné azt, áldott legyen az Isten érted. Te éretted is. Éretted is, áldjon meg az Úr. Aki szeretné, hogy ma este énekeljen érte a menny, hogy elindult, hogy a bárány érted nem halt meg hiába. Mert testvérek, ha a vallásos dolgainkhoz meg cselekedeteinkhez ragaszkodunk, akkor érted, hiába halt meg a bárány, akkor miért halt meg? Miért halt meg? Hát te mész templomba, meg te imádkozol, meg te adsz, meg te ezt teszed. Miért halt meg akkor a bárány, érted? Hiába halt meg. De ha ma este van valaki, aki szeretné, hogy az élete fölött Jézus kimondja azt, hogy legyen csend. Legyen csend. Akkor az életed fölött, a szívedben ma este csend lesz, és megszűnik gadara. És már nem lesz csak egyetlen egy vágyad, ott gadarába. Azt mondja a gadarai, azt kérdezi Jézustól, hogy engedd, Uram, hogy kövesselek téged. Ez az egy vágya van. És Jézus azt mondja neki, nem, menj haza a tieidhez, ott van rád szükség, és mondd el azt, hogy milyen nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Drága testvérek, van egy kérdésem. Kell mondja ez a gadarai, hogy mit cselekedett vele az Isten? Kellett mondja? Na, én úgy gondolom, hogy nem kellett mondja, mert mindenki látta. Velem tudjátok, mi történt? Pénteken lejárt a lelki gondozói hét, berekfürdős, jöttünk haza a családommal, és éjszaka 1:30-kor, -20 fokos hidegben megérkezünk a Magyar Vámhoz. És kiszállok az autóból, akkor még nagyon szigorú volt a Magyar Vám, és kiszállok éjszaka 1:30-kor, 20 fokos hidegbe az autóból, és nyitom a Trabantnak a csomagtartóját, és ott van a Magyar Vámos a határnál, és így rám néz, és szigorúan rám szól ilyen mérges hangon, maga meg minek örül ennyire? Drága testvérek, ugye 20 fokos hidegbe 1:30-kor a vámnál, minek örül az ember? És azon a héten erről szólott az evangelizáció, arról a vakról, akinek Jézus a Siloám tavánál megnyitotta a szemét, az én vagyok, és mondom a vámosnak, hogy annak örülök, hogy látok. Ez már megéri. Oda jön így hozzám, és teljesen így belenéz a szemembe. Az én órom már szinte érte az övé, és azt kérdezi tőlem, azért jött Magyarországra, hogy megoperáltassa a szemét? Ránézek és mondom neki, nem, azért jöttem, az Úr Jézus Krisztus megnyitotta a szememet, és én látok. Nem ismertem a hangomra, ez volt az első bizonságtételem a világban. A vámosnak volt egy ilyen határvadász bonétája, és megfogta így a határvadász sapkáját, megfordul és azt mondja, Uram, üljön be az autóba, és menjen innen, nekem egy bolondrai téjjel nincsen szükségem. Elindultunk testvéreim énekelve, olyan jó az Isten bolondjának lenni, és tudjátok, hogy itt Magyarországon drága a benzin, megállottunk a Váradon túr, a határ mellett, hogy tankoljunk, és 10 liter benzin kellett még hazáig, és kijön a nő, aki kiszolgál, és mondom, hogy 10 liter benzin kérek, és ő tölteni kezdi, én meg az autóba keresem a pénztárcám, egyszer csak azon veszem észre magamat, hogy a lábamnál folyik a földön a benzin. Oda nézek a nőre, a nő engedi a benzint az autóba, az már tele van, folyik ki belőle, és a nő így tátja a száját, és néz engem. Beülök az autóba, odafordulok a feleségemhez, mondom, Etelka, mit néznek rajtam az emberek? Nézd meg, itt elfolyt egy csomó benzin, mondom, ez a nő tátott szája, nézte, aztán a benzin megfojtott el. Azt mondja a feleségem, te nem látod magadat, te ragyogsz az örömtől. Testvérek, jött Mózes a hegyről. Savanyú uborka keresztjénekre nincs szüksége Magyarországnak. Sokan ma este úgy hallgattatok engem, mintha vakbélgyulladásotok lenne testvérek. Pedig Isten bennünket azért gyűjtött ma este itt össze, hogy örvendezzünk az Úr előtt. Ezért van gyülekezet. Ezért ment a nép Isten elé bűnt vallani, bűnt megbánni, megtérni, és aztán örvendezni az Isten előtt. Ha ilyenek lennénk, már rég tele lenne a templomunk. Az elmúlt esztendőben átvittek Miskolcról Sárospatakra, és ott a teológusoknak előadást tartottam, és ott volt Szabó Dani bácsi, biztos ismeritek sokan, Szabó Dani bácsi testvérünket, és a végén elmondott egy történetet, hogy aranyások gyémántot kaptak a földbe, és megegyeztek abba, hogy addig nem szólnak senkinek, amíg a nevükre nem írják a földet. És elindultak a betelkezni a telekkönyvi hivatalhoz, de eskü alatt megesküdtek, hogy senki nem szól senkinek, csak akkor, amikor be van telkezve a föld. És ahogy mennek, egyszer csak látják, hogy 5-ön csatlakoznak hozzájuk, aztán 20-an, meg mikor már a telekkönyvi hivatalnál voltak, már 150-en voltak. És végig tanakodtak az úton, ki árult el minket. Ki volt az, aki elmondta, hogy gyémántot kaptunk, és belépnek a hivatalba, ott a hivatalnok rájuk néz, és azt mondja, igaz, maguk gyémántot kaptak. És azt mondják, hogy mondja már el, hogy ki árult el közülünk. Azt mondja, magukat nem kell elárulja senki. Látszik magukon, az arcukon, hogy gyémántot kaptak. Drága testvérek, nem tudom, hogy hány helyről, sok testvért látok itt sok felőről, akiket már ismerek, és örül a szívem. De azt hiszem, hogyha felállítanám a testvéreket, akkor biztos, hogy 10 településnél több helyről vagyunk itt. A gadarai elment és 10 városban elkezdte mondani, hogy mit tett vele Jézus. Ha most 10 városban, Nyíregyházára, Debrecenbe, Rakamazra, Mátészalkára, elindulnátok, úgy, ahogy Pál mondja, csak egy a vágyam, hogy örömmel elvégezzem az én futásomat. Tudjátok, hogy mi történne? Egy oldallal hátrább, ezután a történet után, azon a helyen, ahol Jézus ezt tette, egy pár kilométerre újra kiköt Jézus 10 város határába, és a Biblia azt írja, hogy tömegesen vitték hozzá az embereket, hogy gyógyítsa meg őket. Miért? Azért, mert láttak egy meggyógyult embert. Valaki azt mondta, hogy egy dolog, testvérek, hallani 3000 prédikációt és látni egyet. Én már hallottam 3000 prédikációt. Látni szeretnék egyet. S ha ez az ország, ez a világ, s a családod, s a gyülekezeted látna egy prédikációt, akkor elkezdenek megtérni az emberek. Ma egyet kell eldönteni itt, drága testvérek, amit el kellett döntsenek a gadaraiak. Ezt kell eldöntse Magyarország is, ez a referendum. Ezen múlik, nem az április 6-ai választáson múlott az országnak a sorsa. Hanem tudjátok, mint múlik Magyarországnak a jövője és a sorsa. Egy referendumon, ami megtörtént Gadarába, és a referendumnak ez volt a kérdése, Magyarországról, Gadarából menjen Jézus vagy maradjon. Na ezt döntsétek el Magyarországon, hogy Jézus menjen innen, vagy maradjon Jézus. Ezt kellett eldöntsék a gadaraiak, és Gadarába azt döntötték, hogy Jézus menjen el, mert többet ér a disznóságaik. Többet ér a csúlyogatós nautájuk, a tokai boruk, az ivás, a paráznaságuk, az okkultizmusuk, a disznóságaik jobban ragaszkodtak a disznóságaikhoz, mint Jézushoz. Mihez ragaszkodsz jobban? És mit határozol ma este Jézus felől? Drága testvérek, egy történettel szeretném befejezni. Nagyon fiatal koromban olvastam ezt a történetet, de megmaradt bennem. Erdélyben íródott, az íróját sem ismerem, csak azt tudom, hogy a címe ez volt, hogy a síró falu. És arról szólott a történet, hogy egy erdélyi katolikus elrejtett kis faluba, december elején egy vendég érkezik a faluba, és minden családhoz bekopogtat, szállást szeretne kérni. Az első háznál vágják éppen a disznót. Ott nincs hely. A második háznál éppen lakodalomra készülnek, ott sincs hely. A harmadik háznál valaki beteg, nincsen hely. És a történet arról szól, hogy ez a vendég végig megy házról házra, és az egész faluban nem kap helyet magának, ahol megszálljon. De a különös az, hogy mindenki, mindegyik család azzal a gondolattal marad, amikor az idegen kilép a portáról, hogy ezt az embert láttam már valahol, de nem tudom, hogy hol. És az idegen elmegy a faluból, és a falunak a lakosságába, a családokba annyira nagy a lelkiismeret furdalás, hogy azon az estén nem hagyja őket nyugodni a lelkiismeret, és kimennek a falu főterére, összegyűl az egész falu a főtéren, a központba. És azon tanakodnak, hogy ki volt ez az idegen, mert mindenki azt mondja, hogy valahol látta. És egyszer felkiált egy 6 éves kisfiú, és felmutat a falu közepén álló Play Krisztusra, fakeresztre, és rajta Playből Krisztus, és a 6 éves gyerek felmutat rá, és elkiáltja, mi az a bácsi volt nálunk. És a falu felnéz a keresztre, és meglátják, hogy az volt náluk, aki ott meg van feszítve, aki előtt mindig keresztet vetettek, ahányszor elmentek, akit mindig hívtak, testvérek, engem az a gyülekezet, aki végül a bor miatt, meg az ital miatt elűzött lelkipásztorként a faluból, megvan a felvétel a beiktatásomról, amikor 100%-osan az 1100 ember egy ellenszavazat nélkül meghív lelkipásztorának, és ahogy megyek be a templomba, ezt az éneket éneklik az igazgatónő vezetésével, hogy teljes szívvel áldunk téged, néked zeng a hálaének, jöjj el Jézus, úgy vár népet. Testvérek, amikor eljött Jézus, akkor azt mondták, hogy nem kell. És az igazgatónő volt az első, aki azt mondta, hogy neki nem kell, mert tönkre volt a házassága. Testvérek, Jézus menjen, vagy Jézus maradjon az életedbe. Ez volt a kérdés Gadarába, és ez a kérdés ma este neked is, hogy innen ma este kivel mész el. Megint elmész üres hálóval, ahogy idejöttél, és leéled az életedet, és az eredmény mindig zéró lesz, és az ítéletkor majd azt mondod, hogy én ott voltam az evangelizáción, és Isten azt mondja, hogy a kárhozatodra voltál itt. Van egy jó hírem, testvérek, és ezzel szeretném zárni a ma estét. Jézus kiszállott Gadarába, és járt Gadarába. És Jézus jár Magyarországon, és jár Nyíregyházán, és Jézus most itt jár közöttünk. És keresi a Gadarába meggyötört szívedet. Azt az életet, amire lehet, hogy azt mondod, hogy földi pokol. Azt az életet, amit olyan szépen eltakartál ma este a ruháddal, meg a mosolyoddal. És nem tudja senki az életedről azt, hogy mi van bent. Azt a szívet kéri Jézus, ami remeg az idegtől, ami tombol, ami fölött nincs uralmat, ő a fölött akar úr lenni, és azt akarja, hogy úgy menj haza ma este a tieidhez. Ő vele, hogy legközelebb, amikor Gadarába jár, akkor Gadarába jöjjenek az emberek, mert láttak egy evangéliumot. A múlt héten hallottam, van egy 5. evangélium, és az 5. evangélium te vagy, ahogy megéled a hitedet, a négyet. A Jézus szavát. Isten azt akarja, hogy Gadarából megszabadulva 5. evangélium legyen az életed. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk.
Drága Uram, hálás a szívem ma este azért a nagy szeretetért, amellyel örökké szeretsz engem, és amellyel szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy ezzel a szeretettel vontál magadhoz bennünket ma este. Köszönöm, Uram, hogy ezzel a szeretettel takartál be engem is, és az enyémet is ezen a mai napon. És hálát adok, Uram, hogy a gadarai életembe beleszóltál, megállítottál egy este. Megszólaltál, és azon az estén csend költözött az életembe. Drága Úrunk, tele van az életünk a világ tombolásával, az idegességgel, a békétlenséggel, a nyugtalansággal. Tele van az életünk a gondoknak a terhével. Kérünk Jézus, hogy szólalj meg. Mondd ki ma este a mi életünk fölött is, hogy legyen csend. A habok, a tenger, a vihar csendesedjen el. És hadd halljuk meg a te ígéretedet. Az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, ahogy ez a világ adja. Ezért ne rettegjen a ti szívetek, se ne féljen. Köszönjük neked, hogy itt voltál ma este közöttünk, hogy jársz közöttünk, hogy szólsz és hívogatsz. Hálát adunk, Uram, azért a három eldöntött kézért, felemelt kézért, életért, és hálát adunk, Uram, azokért, akik ma csendben a széken ülve behívtak téged. Segítségül hívták a te nevedet, akik veled együtt akarnak átlépni a gyöngykaput, és megérkezni az üdvösségbe. Jézus, arra kérünk, hogy ma este a te igéd és szent lelked által munkálkodj tovább a szívekbe, és áld meg ezt a hetet, s a te igédet közöttünk, a te kegyelmedből. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma este ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.